Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 47. adása. Antenna vagyok, velem szemben Ninja. Szia, Ninja.
Hello.
Illetve velem másik oldalt szembe a csúnya tekintetű, gonoszan néző Béla. Hello, Béla.
Azért nézek csúnyán, mert én ülök antennával szemben, és ez egy ilyen misdirection volt, hogy azt mondja, hogy szemben ül, és benyomja.
Patreon content, hogy 26 Patreonunk van, ebből 2 5 dolláros. Nagyon szépen köszönjük nekik. Az egyik az a Legó, a másik meg köhesztes kolléga. Wow. És összesen folyik be havonta 39 dodó. Ami azt jelenti, hogy ebből már lejön elvileg, ahogy nézegettem, a Patreonnak meg az egyéb ilyen sápok, azokat már leveszik, tehát összesen ilyen 46 környékén vagyunk. Ebből nyilván egy jó adag lejön, és 39 az, ami befolyik. Ebből 11 elmegy hostingra, a többit azt mondtam, hogy összeszámolom, csinálok egy ilyen költségvetést, mit adtunk ki, mit nem adtunk ki, és a mikrofonokat elkezdem majd nektek kitörleszteni a felesbe, amit ugye dumáltunk. Illetve hát ne felejtsük el, hogy kell két egész vadot még nyomtassak.
Az első.
A izéknek, akik a... Igen, a nyerteseinknek.
Ez legalább karácsonyra legyen már meg nekik, szegényeknek.
Já, tényleg meg ötlet karácsony ajándékként.
Hát valójában nem az, mert nyerték, de karácsony.
De hogy jutatjuk el hozzájuk, ez a nagy kérdés?
Hát berak, hogy hívják be? Fox Post, vagy Magyar Postás, ilyen...
Fox Post, talán küljük. Kérünk egy telószámot, és...
Hús! Egy kibaszott Jenny vagyok, nem hiába vagyok itt, bazd meg.
Érted? Well educated. Black man. Szóval, kezdjünk is bele a témákba. Az első témánk ma a sokat emlegetett Marriott Hotelnek az adat szivárgása vagy feltörése. Mi az, amit erről tudunk?
Az, hogy feltörték őket, és elvitték töménytelen mennyiségű embernek az adatait.
Most azon gondolkodom, hogy ugye itt mi az, amit csinálnak, vagy mi az, amit megadnak az emberek egy foglalásnál? Hát nyilván személyigazolványszám, vagy útlevélszám, bankkártya adatok, hiszen hitelkártyával általában ott le kell magad csekkolt, hogy ha a minibárba fogyasztasz, mondjuk ott akkor egy 500 000 forintot le tudjanak húzni rólad. Meg hát a neved, meg minden egyebet, szóval igazából ez eléggé tud fájni, és elég nagy vesztesége lehet mondjuk a hotelnek. Szerintetek itthon hány hotel sérülhet így?
Ezt nem tudom elképzelni egyszerűen, de a fantázia amikor mindig beindul.
Egyszer láttam valakit, aki egy kioszkon keresztül húzott ki a pénzügyi adatokat egy hotelből, csak így várakozás közben.
Szörnyű lehet.
Hányadik adásban volt ez? 45, 44?
Igen, 2005 kb. Még az előző munkahelyem, amikor dolgoztam, és hát ott jártunk workshopolni így hotelekbe, wellness szállodákba, és valahogy képes volt így a MacBookom így folyamatosan körülnézni a hálózaton önkéntelenül, és néha bejutottam olyanjegyekre, ahova nem kellett volna. Tehát így teljes ügyféllista, teljes adatbázis, minden kb. Excelbe. Tehát, hogy bankkártya adatok meg ilyesmik Excelben. Szóval ahhoz képest szerintem azt mondom, hogy adatbázis felnyomtak, teljesen oké. Okay. Tök vállalható.
Hát de a probléma az, hogy minek az adatbázisát nyomják föl. De egyébként mondták, hogy a bankkártya adatok azok titkosítva voltak, és remélhetőleg két dolog kell hozzá, hogy ezeket ki tudják nyitni, de még nem tudják, hogy ezt a két dolgot megszerezték-e.
Kell vevő, meg bitcoin számla, kávé.
Kávé, igen, de egyébként 500 millió vendégnek az adatát. 500 millió, érted? Magam előtt van Dr. Genya. $1 millió.
Azért ez a föld lakosságának adat. Már egy nem annyira elenyésző része.
Igen, ez kibaszott kurva sok sajnos. De nem semmi probléma, mert megy tovább az élet.
Ezt lehet mondani az elszenvedett felhasználónak, hogy minek ment oda.
Minek ment oda? Ez az basszus kocsia.
Nem muszáj Marriott Hotelbe megszállni.
Mehetnek és Gazsi néni, ez meg nem tudom. De egyébként, ugye milyen adat volt benne, ami egyébként érdekes, nekem megütöttem, ez egy dolog, hogy telefonszám, név, cím, ilyen kis fasságok, de volt benne például útlevélszám is, ami már egy érdekesebb adat lehet.
Igen, tehát hogy általában a hotelben ugye útlevéllel, vagy valami személyigazolványjal kell magad azonosítsd, Úgyhogy lehet, hogy sokan fognak felvenni hitelt mostanában.
Igen. És ez most mind kitódult az internetre. Úgyhogy, igen.
De nem csak az, meg van egy olyan aspektusa is ennek, hogy amikor mondjuk valaki egy hotelben megszáll, úgyhogy esetleg más nem tud róla, akkor ő azzal zsarolhatóvá válik, hogyha ez az információ kikerül. Most beszélek olyan emberekről, akiknek ez számít, mint tudom én, politikusok, gazdag emberek, stb. Az, hogy most egy ninja ott van egy hotelben, és most ott illegálban fürdőzik a szaunában, az semmit nem jelent. De az, hogyha egy politikus, akinek nem kéne ott lennie, egy másik politikussal, akinek szintén nem kéne ott lennie együtt ott, hát az már gyanús.
Mert egyébként ez épp teljesen jó, amit mondasz, mert ugye mert milyen adatot loptak még el? Érkezési idő, távozási idő.
Csodálatos.
Ez már össze lehet korrelálni olyan információkkal, hogy mit tudom én, ilyen prominens ember ekkor érkezett, esetleg milyen hölgy ismerőse volt vele. Da-da-da.
Így van, az hackereknek egy korrelálom.
Korrelálom. Azt a kurva érkezve.
Volt viszont egy másik adat szivárgás is, vagy egy feltűzés. Ez a, mi is ez, kóra, ez mit beszéltünk, mi ez? Melyik mesterséges intelligencia? Rád nézek.
Nem, én ezt
te mondtad, hogy ez egy személyi asszisztens. Ne, na, mesélj.
Én nem használom. Jó, én csak én ezt nem használtam. Én azt hittem, hogy a kóra ilyen olyan, mint a... De egyébként nem a Halo lövöldözős játékban volt?
Halo. És az Cortana továbbra
Cortana?
Is, és az a Microsoftnak az asszisztense.
De nem így, akkor nem,
nem
így.
Nem is így írják, tehát ez Q-val kezdődik, az C-vel.
De nem is mondok a testvérek. Tehát egy szegről végről sem.
Nincsenek rokoni szálban tekintve, hogy ez nem egy mesterséges intelligencia alapú asszisztens, hanem ez egy ilyen, hát gyakori kérdések angol változata, vagy USA változata, ahol nem a társaság, hanem a közösség, ezt a szót
kerestem.
Community maintain-eli a válaszokat meg a kérdéseket. Így lehet az, hogy viszonylag okos kérdések, viszonylag okos válaszok születhetnek. Lásd a gyakorikérdések.hu.
De egyébként itt is feltörték, és itt is elvitték az adatokat.
És itt is kínos az, hogyha van egy kérdésed, amit névtelenül teszel föl, és mit tudom én, mik a tünetei a XY nemű betegségnek, vagy mitől viszket akármicsodám, akkor utána, ha azt összekötik a személlyel, aki föltette, akkor megint csak kellemetlen helyzetbe kerül az illető, és meg lehet esetleg kérni, hogy valamennyi ellenösszegért ne kerüljen ez nyilvánosságra.
Egyébként a poén az, hogy tehát ez most az előzőhöz képest fikának tűnik, mert csak 100 millió usernek az adatai.
De gáz, hát meg az adat minőség se olyan.
Nem, hát itt hát, mondjuk itt a személy, igen, az adatminőség sem olyan, mert itt azért nincsenek bankkártyadatok, legalábbis jobb esetben.
Nem, hát itt max kompromitálni lehet olyan szempontból, hogy zsarolni, hogy na, figyelj, ezért tudjuk, hogy te vagy ezt kérdezted, ez gyanús, vagy érdekes lehet. Viszont ez szerintem kisebb értékű, tehát, hogy...
Kisebb. Nem, mind a két helyen a jelszavak állítólag hashelve voltak, az szokott lenni egyébként még a ciki, amikor ilyen data breach-ek vannak, amikor kiderül, hogy az adott applikációban a jelszavak nem hashelve voltak. Itt, ha jól tudom, még meg is voltak sózva. Aki nem tudná, ez úgy működik, hogy az oldalak, ahol regisztrálunk, azok nem tárolják el a jelszavadat, hanem egy matematikai algoritmussal csinálnak belőle egy hash-t, és azt a hash-t tárolják le. És amikor te újra bejelentkezel, és beírod az e-mail, a jelszavadat, akkor ami átküldi a szervernek a jelszavadat, a szerver újra lehesseli a jelszavadat, és összehasonlítja a letárolt hessel. És hogyha ha patent, akkor beenged. És a lényeg az, hogy a hashből, tehát hogyha csak a hash van meg neked, akkor abból nem lehet erővel általában visszafejteni a jelszavadat. Ezért tárolják csak a hash-t. És ezt azzal szokták, ugye már ezt hogy szokták törni? Ezt úgy szokták törni, hogy vannak hatalmas adatbázisok, amikben már... Már megvan az, hogy ehhez a jelszóhoz, mondjuk a start 1-2-3-hoz ez a hash tartozik. És nagyon egyszerűen össze lehet hasonlítani, hogy ez a hash, tehát hogyha van egy ilyen hash dumpod, ami egy applikációból kijött, akkor össze tudod hasonlítani, hogy melyik jelszó passzol a már ismert hashekhez. És ez ellen véd az, hogy amik mielőtt behesselik ők a te jelszavadat, hozzáadnak egy show-t, és ez a show egy plusz szöveg, vagy az elején, vagy a végén. Különböző sózási technikák vannak, most ebben nem akarunk belemenni, csak hogy mindenki körülbelül tudja, hogy miről van szó. És ezáltal, hogy adnak egy saját sót hozzá, mondjuk mit tudom én hozzáadom azt, hogy bla bla bla, négy darab alval a végén, ez minden egyes alkalommal másfajta, tehát minden applikációnál, akik sózzák ezt a jelszót, minden egyes alkalommal más lesz a hashnek az értéke, és ezáltal nem lehet olyan könnyen összevetni egy adatbázissal. Úgyhogy ebben az esetben mind a két alkalommal a jelszavak azok be voltak sózva, úgyhogy úgy magában a jelszavak olyan sok mindent, tehát a hashek nem érnek olyan sokat, de hát az adatok, amik mellette vannak, azok sajnos igen.
Igen, nagyon örülök neki, hogy nem Marknak hívnak, mert nagyon-nagyon zavaró ez a helyzet, hogy mindig mondják, hogy hashmark, mindig elzavarnak.
Hashmark. Mondtam, hogy ez egy hashmark.
Igen, mondtad, hogy a jelszavak hashmarkban vannak.
Ja, hogy hashelve vannak. Ah, nem azt mondtam, hogy hashmark, de jó, oké. Okay. Értem, hogy honnan jött.
Jól van, na!
Na, nagyon jó szó vicc volt.
Újabb letartóztatásról adhatunk hírt, mégpedig a Samsung, vagy Samsung, vagy Samsung, vagy Béla, vagy nem tudom. Samsung egyébként?
Szerintem Samsung.
Szerintem sem vicces. Samsung, Samsung vernek a kitalálóit, operátorait, stb. Tartóztatták le, akik... A Samsung ransomware operátorait vádolták meg, és valószínűleg is fogják tartozni.
Te hallod, a múltkor is kivágtad a bénázásodat, pedig ez milyen kurva vicces volt.
Nem vágtam ki.
De kivágtad.
Amerika úgy gondolta, hogy kiteszi az irányjelzőt, kösz ninja a szó viccet, mégpedig a Samsung megalkotóit, ami egy ransomware, vádolják meg jelenleg a hekkeléssel. Mivel szoktak megvádolni?
Ranzonverkedéssel. Hát leginkább azzal, hogy...
Csalással, szélhámossággal, visszaéléssel. Itt van, fel van sorolva egyébként a kép alatt. Azt mondja, hogy...
Bizony.
Bűnszövetkezetben elkövetett, fraud, az a csalás.
Csalás.
És ezzel kapcsolatos tevékenység, számítógépek segítségével, illetve bűnszövetkezetben elkövetett, wire fraud, az szerintem az a átutalási csalás, vagy tehát az a banki tranzakciós csalás. Aztán szándékos károkozás egy védett számítógép felé, tehát védett számítógépek felé, illetve igen, követelés. Aha, tehát követelés benyújtása a károkozott számítógéppel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag ez, amikor beküldi.
A zsarolás.
Klasszikus zsarolás esete, csak itt nem az van megfogalmazva, hogy blackmailing, hanem az, hogy transmitting a demand in relation to damaging a protected computer. Ja. Nagyon érdekes. Az egyikükről van kép, a másikukról nincs kép. Megmondom őszintén, hogy ezzel a szemszemmel én nem találkoztam. Tehát ez egyszer se jött szembe velünk.
Azért nem találkoztál vele, mert ez targeted attack volt. Tehát akkor ők azt igen. Úgy csinálták, hogy nem kiküldték a nagyvilágba, hanem kispéciztek maguknak cégeket, és konkrétan megtámadták őket, egyébként úgy mentek be állítólag, hogy megkerestek RDP, nyitott RDP szervereket, azokat felbrute-force-olták, és onnan megfertőzték a hálózatot. És ha jól tudom, a targetjeik között voltak kórházak, nem tudom.
Aha, látom.
Egyébként 50 ezer dollárt kértek általában a ransomnak. Volt cég, aki nem is fizetett. Ez egy szomorú történet egyébként, mert én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy nem fizettek, de szegények 15 millió dodót kellett fizetni, hogy helyreállítsák a rendszerüket. Tehát annyiba került a visszaállítás. És erre mondhatná az ember, hogy nem megérte volna azt a nyomvat 50 ezeret kiköhögni?
Backupot tartani.
Hát, hogy nem tudom pontosan, ugye nem tudjuk, hogy lehet, hogy pont a backupoknak
ez sok esetben ugye szabályozás, törvényszabályozás, mint ahogy a BKK, sokat említett BKK esetén is az van, hogy meg volt kötve a kezük, tehát hogy nem igen. Lehet neki kifizetni, mert akkor bűnt követel a kifizető, tehát nem csak a hacker, hanem a másik oldal is, ugye, erről beszéltünk az előző adásban. Úgyhogy valószínűleg ezért se fizettek, meg a másik, hogy honnan tudod, hogy utána meg visszaadja a kódot, illetve megkapod az adatokat, stb.
Nem tudod, csak
szóval...
bízni tudsz benne, sajnos.
Hát rossz fiúkban bízni.
Hát, igen. Ez akkor szomorú, amikor például Ninjával elemzünk malvereket, és annó, mostanában nem annyira divat már ez a ransomware-es dolog, de például régebben láttuk, hogy tehát a hálózati kommunikáció nélkül is elkezdett titkosítani, és ennek az egésznek az a lényege, hogy mikor elkezd titkosítani, akkor a titkosító kulcsot elküldi az ő szerverükhez, az én sem tudok beszélni. Szóval elküldi a titkosító kulcsot az ő szerverükhöz, hogy ő nekik meglegyen az a kulcs, amit majd visszaküldenek neked, ha te kifizetted. De hogyha nincs hálózata a gépednek, akkor hogy a búbánatos csömbbe tudja elküldeni a titkosító kulcsot. De ő ettől függetlenül megcsinálja a melót, tehát ő betitkosít. Egyértelműen látszik, hogy a business modellben nincs benne az, hogy minden egyes alkalommal visszaadják a dolgot.
Hát vagy pedig egy előre eltárolt kulcsra titkosít, aminek a másik fele megvan a támadónál, és akkor minden. Ugye volt, tehát ez alapján tudtak csinálni például dekriptorokat is, bizonyos.
Hát igen, mert megtalálták a szempelben az enkriptáló kulcsot, és onnantól ezért jó az, hogyha lekérdezi, ugye bár, hogy most akkor mivel, vagy generál egyet és elküldi randomba, mert hogyha benne van a kulcs, akkor azt ki lehet belőle bányászni.
Na jó.
Úgyhogy, szóval ők targetelték tehát ők nem csak úgy lövöldöztek, mint a hülye gyerekek, hanem ők is azért mentek a minőségre, a mennyiség helyett.
Mennyit fognak ülni? Mi várható?
Ez a legjobb az egészben. Semmit, basszus kulcs.
Ne.
De azért, mert csücsülnek Iránban.
És, ja.
És az irániaknak az amcsikkal nincs kiadatási egyezményük, úgyhogy semmi nincs. Úgyhogy az amerikaiak azt mondták, hogy ők nagyon vadásznak rájuk. Aztán lehet, hogy így nem mész ki az utcára, meg mit tudom én.
Mondjuk az, hogyha CIA vadászik rájuk, az nem annyira biztonságos.
Nem, az nem. Én se aludnék jól egyébként.
De egyébként most van egy nagyon jó átvezetésem. Ezt figyelj, készülj.
Mindent az átvezetésért.
Nem tudom, hogyha ők ülnek Iránban, és az amerikaiak ugye megvádolják őket.
Igen.
Akkor, de ugye nincs kiadatás, akkor igaz az amcsik mitre is számítanak?
Azt a kurva.
Mert a következő témánk az a mitre, mint olyan.
Na, mesélj nekünk a mitréről.
A mitre, mint olyan, az nekem úgy került elő, hogy van a mitre attack matrix, mint olyan. Ezt szerintem sokan ismerik, akik IT-biztonsággal foglalkoznak, vagy valamilyen szinten így kapcsolódnak hozzá. Igazából egy támadási mintát ír le, és nem feltétlen, tehát úgy írja le a támadási mintát, hogy nem egy ilyen penetration testing, ami hangos, és csúnya, és zajos, és mit tudom én, hanem igazából lehet vele szimulálni, vagy emulálni egy valós támadást, mert ugyanazokat a támadási vektorokat használja, mint amit egy valós támadó használhat. És csendben, és célzottan. Ha valakit érdekel, egyébként a maga ez a támadási matrix, hogy néz ki, annak betesszük a show notes-ba a linket, és nézze meg. Érdemes végigböngészni, mert hogy nem csak az van leírva, hogy hogyan működik ez, meg milyen lehetőségek vannak, hanem vannak nagyon jó példák írva, vannak példa támadások, példa sérülékenységek, illetve vannak detektálási módszerek is, tehát hogy érdemes azt nézni, hogy érdemes figyelni, hogy érdemes megtalálni. Tehát le van írva, mit tudom én, hogy most a hülye példa, hogy egy PowerShell az miért lehet veszélyes, le van írva, hogy mire képes vele, és hogy érdemes ezeket az egyes parancsokat figyelni, megtalálni, hol kell megtalálni, milyen log szinten, vagy milyen logolási szinten kell legyen a Windows szervezet hozzá, stb. Tehát, hogy nagyon hasznos mondjuk építeni egy saját use case library-t belőle, vagy ilyesmi. Egyébként meg egy hatalmas globális tudásbázis. Viszont a mitre, mint olyan, ez egy non-profit társaság, aki ezt elkövette, vagy elköveti, egy viszonylag régi cég, non-profit vállalat, 1958-ban alakultak, vagy álltak össze. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen tipikus FireEye jellegű, itt van a 5-10 éve, most felkerültek, jaj, de jó, és akkor elkezdtem Wikipédián olvasgatni, hogy hát nem, tehát 60 éve vannak a piacon, US-based. Az első úgymond megalakulásuk ez az US Air Force-nak a Sage projektjéből és az MIT-ból léptek így ebbe a témába bele. Az MIT-t azt tudjuk, hogy mi, ez a Massachusetts-i egyetemnek a neve, vagy rövidítése. Nagyon sok tudós és találmány jött onnan, úgyhogy érdemes oda járni, igen, meg érdemes ott tanulni. A Sage projekt az viszont radarnak az adatfeldolgozása, továbbítása és ilyesmire alakult meg 58-ban. Nekünk, mint IT-biztonság nagyon fontos, Ez az a CVE rendszernek a megalakítása, illetve azóta is működtetése, ugye ez miről is szól?
A CVE, ez a Common Vulnerability
Exposure.
Exposure? És az lehet, azt mindig
Exposed, nem? Vagy, mégis
Exposure.
Oké.
Okay. Yeah. Hát igazából az egész, hát félig meddig a security szakmát, ugye ebben a CVE az, ami mozgatja, ezek a sérülékenységek, amit az emberek felfedeznek.
Ha. Common vulnerabilities and exposures.
And exposures. Az alt lenyelték már megint. Szóval ez egy gyakorlatilag egy hatalmas nagy adatbázis, ahol sérülékenységeket tárolunk, kategorizálunk, információt teszünk le hozzá, update-eljük őket. Mondok valamit, én most találok egy sérülékenységet mondjuk a Windowsban, én ezt publikálom, vagy mondjuk nem publikálom, de mondjuk felfedezik, ebből lesz, ennek lesz egy CVE száma, általában úgy van, hogy év és valami szám hozzá. És akkor minden információt oda tesznek, van hozzá egy leírás, ott van, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy ne legyél, lelövöm a poént, általában patchelni kell. Vannak, nehogy Isten, workaroundok, illetve hát minden információt meg lehet hozzá találni. És ez így össze van foglalva egy CVE szám alatt. És amikor tudom én, valaki kérdez valamilyen sérülékenységről, akkor erre a számra lehet hivatkozni, és akkor már is mindenki tudja, hogy miről van szó. És ez egy ilyen teljesen átfogó világszerte adminisztrált adatbázis. Több adatbázis is van, de ezek mind szinkronban vannak egymással.
Ugye, miért is jött fel ez a hír, meg a mitre? Azért, mert most nem nagyon volt még ilyen, hogy endpoint védelmet teszteltek, rankingeltek, ilyesmi, és úgy gondolták, hogy felkínálják ezt a szolgáltatást, hogy be lehet nevezni neked, mint endpoint védelmi termékfejlesztő, hogy téged lehet támadni. Tehát ők játszották a Blue Team-et, az endpointos srácok, köztük az Endgame, ami a manapság egyik leghangosabb vagy legérdekesebbnek tűnő, legmodernebb mondjuk így. És hát ugye mit, az meg neki lehet őket így product tesztelni, és ennek lesz majd egy kimenete, tehát hogy lesz egy ilyen report, hogy kiszerepelt a legjobban, volt.
Mondjuk el, hogy mi az az endpoint protection, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja.
Hallgassa a többi adásunkat, mert hogy elmondtuk.
Jó, ez igaz, hogy elmondtuk.
De mondjuk röviden persze, mi tartozik manapság endpoint védelembe?
Ez egy jó kérdés.
Vírusvédelem.
Igen. Host alapú IDS.
Tűzfal. Amit, hogy host alapú tűzfal.
Így van, host alapú tűzfal, data leak is protector, tehát hogy ne lehessen adatot lopni, akár még a portvédelem is a laptopon, az is lehet endpoint védelem.
VPN? VPN az nem.
Az nem.
Az nem.
Én nem sorolnám ide.
Nem.
Úgyhogy igazából minden, ami a...
Titkosítás?
Igen, például. Nem. Szóval alapvetően minden, ami az endpointot, a végpontot védi. Ez lehet talán az összefoglaló.
A kis fekáknak a kis notebookjai.
Notebookot, de nem csak notebookot egyébként, mert végpont lehet egy IoT eszköz, igen. Például, tehát telefon, nekem a robot porszívom otthon, igen. Az lehet egy endpoint, és azt nehéz védeni. Én kíváncsi leszek, hogy ennek mi lesz a kimenete, tehát hogy lesz-e egy olyan lista, illetve hogy hogyan lehet utána a gyártóknak ezt évről évre megismételni és fejleszteni. Ugye ez nem azért fontos, hogy legyen egy szép mutató, meg egy marketing slide, nyilván azért is fontos.
Ez nagyon fontos, igen.
De nekünk szakmai szemmel azért fontos, mert ebből kapunk egy benchmarkot, és kapunk egy fejlesztési igényt. Tehát, hogy az endpoint védelmi eszközök elkezdhetnek fejlődni még jobban.
Hát igen, meg az ügyfele, hogyha például tehát egy szolgáltató vagy, akkor az ügyfelek is jöhetnek hozzád, tehát hogyha IT szolgáltató, nagy IT szolgáltató vagy, és akkor azt mondják, hogy én ilyen endpoint protection szeretnék, és akkor neked azt tudnod kell szolgáltatni azt az endpoint protection.
Kicsit olyan emlékezett arra a listára, amit a Virus Totalon lehet látni az összes antivírus terméknél, hogyha megnézzünk egy malware sample-t, hogy mik találták őt meg, mik azonosították, és mik nem, és akkor például mondok egy nevet, a McAfee az általában felismeri őket, míg a szerencsétlen Klámávé, aki mindig ott kullog a sor végén, totál zöldnek és vidámnak találta azt, ami éppen készít elpusztítani a gépet.
Hetekkel később is.
Ja, még hetekkel később is, persze. Ja.
De egyébként a Virus Total az ilyen szempontból egy teljesen önálló, tehát az ott maga az igazság, amit ott látsz. Tehát ott nincs benne valakinek a véleménye, ott nincs benne politika, ott nincs benne semmi, az ott konkrétan a valóság, amit ott látsz. Egyébként nekem most ezzel kapcsolatban így az jutott eszembe a PC Guru, meg a Chip Magazine, meg nem, tudjátok, minden évben volt a legjobb vírusírtók összehasonlítása. És akkor tudod, ott volt, hogy hú, hány fájlt ismer föl, meg mekkora az adat, és nekem ez mindig olyan volt, hogy nem tudom, tehát ez ilyen félmosolyan néztem a dolgot, hogy nem feltétlenül ettől lesz jó egy vírusírtó, hogy azok a dolgok ott, nem tudom pontosan mitől lesz jó egy vírusírtó, attól, hogy nagyon-nagyon jó a tím, aki mögötte van.
Én igazából meg tudom fogalmazni, mitől jó egy vírusírtó nekem. Tehát én ugye akkor szeretek vírusírtót használni, hogyha ezt nem veszem észre. Nem cseszeget folyamatosan, nem jön fel az ablak fel, hogy most éppen ezt kenneltem, most éppen ezt futtatom, illetve hogy nem lassítja be a gépem, úgyhogy használhatatlanná válik.
Igen.
Tehát olyan időszakokban szkeneljen, amikor mondjuk én elmegyek ebédelni, vagy amikor, mit tudom én, nézek egy YouTube videót, és a háttérben mondjuk nem szakad le az ég, de amikor éppen ki van használva a laptopom, akkor ne kezdjen el nekem full scant futtatni, csak mert így van időzítve. Tehát legyen benne annyi intelligencia, hogy figyeli, hogy mikor szabad az erőforrás, és akkor nyúljon hozzá, akkor használja.
Igen, ez egy klasszikus igény, ugye már mindenki emlékszik szerintem a Norton antivírusra, amit föltelepített, és gyakorlatilag, de ez nagyon régen volt, mert egyébként ez nagyon-nagyon-nagyon régen volt, de föltelepített, és onnantól ez használhatatlan volt a géped. Nem
hát tényleg blokkolt mindent, eltüntetett mindent, kikapcsolt a Windows tűzfalat, emiatt hisztizett a Windows, Jézus Isten.
És megevett minden erőforrás. Tehát onnantól kezdve egy notepad-et elindítani, úgyhogy, és le se lehetett nagyon írtani, az volt a jó. És nekem régeségen ilyen volt a Norton antivírusra a tapasztalatom. De visszatérve, szóval nekem engem mindig megmosolyogtatók voltak ezek a tesztek, amikben összehasonlították az antivírusokat, mert ez egy akkori állapotot tükrözött. De lehet, hogy egy hét múlva teljesen átalakult az egész helyzet. És képzeld el, szegény Pistike, meg anyukám, meg apukám otthon ültek, és azt hitték, hogy jó, a legjobb vírusírtót vették meg, pedig egy hét múlva már nem is az volt a legjobb vírusírtó. Basszus kulcs. Na úgyhogy, de bízok benne, hogy a Mitre, illetve kíváncsi vagyok, hogy a Mitre hogyan fogja összehasonlítani az Endpoint Protection-t. Ezt majd én is meg fogom nézni. Érdekel, hogy mire jutnak. Mert egyébként nagyon fontos az Endpoint Protection.
Mindenképpen fontos az endpoint védelem, mégpedig azért, mert ha nem tudod az endpointot jól védeni, akkor valahol, mint cég vagy mint üzemeltető, neked védeni kell a felhasználóidat. Hol tudod védeni? Hát nyilván a bejáratoknál. Tehát, hogy tudsz védekezni mondjuk a tűzfal környékén, vagy a hálózatnak azon a pontján, ahol bejön az adat, meg bejön a rossz. Viszont ott nehéz. Tehát a mai titkosított világban viszonylag nehéz egy olyan, nem tudom, hatalmas szekrényt letenni, ami az összes mögötte lévő eszközt át tud vizsgálni, meg tud figyelni, illetve ugye a titkosítást tudja kezelni, hiszen egy hálózati eszközön a titkosított forgalmat azt nem igazán látjuk. Vagy hát látunk valamit, de ugye nem látunk bele. Ez a lényege.
That's the point.
That's the point. Fontos nekünk, hogy legyen még klasszikusan hálózat megfigyelésünk? Tehát, hogy figyeljük a hálózati forgalmat? Ugye itt volt az internet, nem tudom, internet szabadság, vagy mi volt ez a nagy lázadás?
Neutrality-re gondolsz.
Neutrality, igen. Tehát ugye ott is az a lényeg, hogy abban az esetben tudsz szabad vagy semleges internetet kínálni, hogyha nem figyeled, hogy mi történik a hálózatodon. Tehát, hogy nem nézel bele, nem mondod meg, hogy most a Pista az a Spotify-ra akar menni, vagy az Apple Music-ra. Mert hogyha te azt mondod, hogy a Spotify felé te ingyen adod az adatforgalmat, az Apple Music felé meg mondjuk fizetni kell, vagyis hát számolja az adatcsomagot, az azt is jelenti, hogy te belenézel a hálózatba, belenézel az ő kommunikációjába. Valahogy, ugye? Szóval kell nekünk hálózatvédelem manapság még?
A monitorozása a hálózati forgalomnak az én szerintem elengedhetetlen. Elengedhetetlen azért, egyrészt pont a valamelyik adásban említettem, hogy például vannak módszerek, amelyekkel lehet látni a hálózati forgalom alakulásából, még akkor is, ha nem nézek bele a csomagokba, hanem egyszerűen csak a csomag méreteket hasonlítom össze, illetve az időbeli lefolyást, meg a hisztogramot, ahogy eloszlik. Az, hogy malware vagy nem malware kommunikáltad. Egy ember dolgozik egy böngészővel, egy browserrel, vagy pedig éppen egy malware kapcsolódik ki a CNC szerveréhez. Ez önmagában már egy olyan dolog, ami miatt érdemes nézni a hálózati forgalmat. A másik pedig az, hogy már csak a DNS forgalomnak a megfigyelése önmagában egy óriási lehetőséget biztosít arra, hogy észrevegyük azt, hogyha valakinek a gépe megfertőződött, és egyebek. Tehát ez egy jó, ez kell. Elhiszem, hogy van, akiben ellenérzést vált ki az, hogy tudja azt, hogyha keresztül megy a forgalom egy olyan eszközön, ami regisztrálja, hogy ő most meg fogja nézni a XY domaint, mert látszik a DNS kérés, maga, még ha a tartalom nem is látszik. Ez egy ilyen világ, erre szükség van. Ugyanakkor az is ellenérzést váltana ki belőle, hogyha a gépe pedig vírusos lenne, és akkor 2 éven keresztül a gép úgy, hogy nem detektálta senki, folyamatosan az ő összes bankkártyáját, meg az összes adatát, jelszavát, mindenét kiszolgáltatná a bűnözőknek.
Igen, ez egy nagyon szürke zóna, amiben most vagyunk, hogy ugyebár kell felügyelet, de milyen felügyelet, milyen mély. Magyarországon, nem tudjátok, hogy Magyarországon a packet inspection-t az engedélyezve van így jogilag, vagy tehát, hogy mondjuk egy cégnél dolgozol, és hogy ott van valamilyen eszköz, mert ugyebár nagyon sok ilyen security eszköz packet inspection-nel dolgozik.
Azt aláírod. Tehát amikor egy vállalatnál dolgozol, és ott az igénybe veszed az internetes forgalmat, vagy a hálózati rendszert,
akkor te aláírod,
elfogadod.
Elfogadom, hogy
az ő tulajdona, tehát.
Hát ez ő tulajdona, de ugyebár, ha jól tudom, vannak nyugatabbra lévő országok, ahol ez konkrétan államilag tiltva van, hogy packet inspection-t végezzenek.
De vannak ott is azért kivételek.
Minden bizonnyal, de úgy általánosságba véve. Igen, tehát ugye legyen packet, hát ugye a packet inspection az, hogy konkrétan minden egyes csomagot kinyitnak, összerakják és megnézik, hogy mi van benne. Nyilván nem azért, hogy téged kövessenek, hanem azért, hogy veszélyeket tudjanak belőle kiszűrni, illetve detektálni, hogy most éppen malvert töltesz le, vagy csak mit tudom én, vagy csak egy dogfájlt.
Meg ezt se úgy kell elképzelni, hogy valaki ül a gép előtt, és nézi azt, hogy te mit írsz éppen a browserbe, vagy hogy nézi azt, hogy te mit küldesz e-mailben, hanem vannak gépek, amik villámgyorsan kinyitják bele, néznek, keresnek benne kulcsszavakat, kifejezéseket, ha nem találja meg, akkor tovább engedi. Ha megtalálja, akkor kijelzi, és csak azt a részét jelzi ki, hogy éppen mit talált abban a csomagban, például a bombaszót, vagy na, most azt mondtam, hogy baszó, pedig nem akartam.
De... Bombaszó! Nekem fel se tűnt, de tetszik.
Na, de visszatérve, tehát például ugyanez, mint a reptéri csomagvizsgálat esetén is, hogy mert mennek a bőröndök az átvilágításon, de senki nem érdekel az. Nem kell kinyitni. Addig nem kell kinyitni, amíg nincs benne egy bomba alakú, vagy egy pisztoly alakú dolog, érted? Tehát, vagy egy óriási nagy szabja alakú dolog. Nem. Tehát addig nem kell kinyitni. Ha látszik benne valami, gyanús tudsz, akkor sajnos ki kell nyitni, nem kell gyanús tudszot vinni, tehát a dildó is legyen olyan formájú, hogy ne keltsen a radaron.
A dildó ne legyen bomba formájú, nagyon
legyen,
fontos.
Meg mit tudom én, hogy hívják ezt, pisztoly formájú, hanem mondjuk elektromos fogkefe formájú. Az is rezegberreg.
Ez egy nagyon jó analógia egyébként a repülőtér ilyen szempont, mert ott tényleg aztán tetőtől talpig végignéznek, tehát ott aztán nincs privacy semmilyen szinten. És mert a biztonság fontosabb azért, hogy tehát bele kell nézniük a táskádban, hogyha olyan van. Tehát nincs appelláta, és még nem is kell bírói végzés hozzá, hanem csak kérem, jöjjön ide, és nyissa ki a dolgot.
Nem, mert azért ott fönt 8000 méter magasan nem mindegy, hogy csak a gépre vagy rábízva, vagy van ott melletted még valaki, aki esetleg fegyverrel tud bármit is csinálni.
Volt egy DEFCON-os videó, hát ezt majd linkelem, ahol arról beszéltek, hogy milyen egyszerű, hogy néz ki valójában a repülőgép security, milyen lehetőségek vannak, és hogy miket lehet megcsinálni ezzel a security-vel, amit jelenleg csinálnak. Hát érdekes egyébként. Nem lövöm le a point.
Egyébként az apropója ennek a kérdésnek, vagy témának, ez egy cikk, amit a Johannes Ulrich írt a Science Institute-tól, aki ezt kifejti bővebben, hogy miért van értelme, és miért nincs értelme, vagy mi az előnye, mi a hátránya. Ezt természetesen linkeljük a show notes-ban.
És ő neki mi a véleménye egyébként így kb?
Az, hogy nagy erőforrást kell beletenni ahhoz, hogy tudjál egy céget, egy hálózatot védeni minden lekérdezéstől, viszont nagyon sok esetben, ahol sok az IoT eszköz, ott nem tudsz endpoint védelmet rendesen kialakítani. Tehát nehéz mondjuk olyan eszközöket védened. Manélkül, hogy a mondjuk úgy bemenetet védenéd, hogy biztonságban legyél. Tehát ahol van rendes endpoint védelem, desktopok, stb. És megbízol bennük, ott kevésbé fontos, tehát kisebb mondjuk a fajsúlya, De természetesen, ahol nincs ilyen, vagy sok az IoT eszköz, ott fontos.
Ott egyre kell, fontosabb lesz, van. Igen. Hát ezzel maximálisan együtt tudok érteni, sajnos.
Viszont minden cégnél, ahol eddig láttunk, dolgoztunk, nem tudom, tapasztaltunk, ott volt valaki, aki felelt ezért az egészért, az egésznek a kitalálásáért, összerakásáért, vagy használatáért. És ez a szerepkör nagyon sok esetben ez a CSO, ez az egyik C-level officerünk, ez a Chief Security Officer, akiknek ugyanúgy fontos az, hogy napra készen tartsák magukat, stb. Tehát ők nem csak egy ilyen high-level manager, akinek fogalma nem kell legyen a szakmáról, hanem illik tudni ezeket ugyanúgy. Bár ő nem egy operatív ember, tehát hogy ő nem fog odaülni és mondjuk malvert analizálni, viszont neki tudnia kell, hogy hogyan készítse fel az alatta lévő céget, vagy az ő, hát nem tudom, rábízott céget, hogy ott ez védve legyen. Mi az, ami szerintetek még egy CSU feladata kéne legyen, vagy kell legyen?
Hát, hogy ezekkel a dolgokkal, amiket elmondtál, tényleg tisztában legyen. Az például nagyon fontos lenne. Nem, ez csak a rossz indulatú tapasztalat, ami szól belőlem. Ha nem is CSU, de sok olyan managementben dolgozó, security managementben dolgozó emberrel találkoztam, aki nagyon-nagyon-nagyon nem volt kép, és olyan ordinári hülyeségeket kérdezett, mert ugye egyébként, tehát én úgy vagyok vele, hogy kérdezni sose baj, de amikor tényleg olyan dolgot kérdezel, ami közvetlenül a munkádhoz tartozik, és neked az a munkád félig meddig, hogy ezt tudjad, és nem tudod, akkor az szerintem az ciki. Mi volt a kérdés?
CSO feladata.
CSO feladata?
Aha.
Hát az nagyon napra kész legyen. Pont, ami szintén a CSO-nak a feladata, és nem, ez is olyan dolog, amit nem mindig tudnak abszolválni, az, hogy pontosan képbe legyen, hogy mi van az ő cégénél.
A hírszerzés. Ez konkrétan egy hírszerzési feladat, szerintem.
Az, minden, és kifelé is, és befelé is.
Kintről is, hogy mi látszik kintről, meg ilyen, hogy belül is mi történik, és ezeket korrelálni kell tudni, megkezelni.
Igen, tehát nagyon sokszor az a probléma, hogy finge nincs arról, hogy mit tudom, milyen hálózatok vannak, hogy ezekben a hálózatokban milyen szolgáltatások vannak, milyen apacs szervereink vannak, van-e JBoss szerver, van-e, mit tudom én, van-e SharePointunk, nincs-e SharePointunk, hogy ha van SharePoint, az hányas verzió, milyen office-ok vannak, hányas patch állapoton vannak a Windows szerverek, van-e még régi szerverünk, amit már nem tudunk patchelni, de nem tudunk róla például elmigrálni, mert hogy kell mondjuk az a régi, nem szupportált Windows verzió. Számtalan olyan kérdés. Tehát konkrétan tudnia kell, hogy mi van az IT infrastruktúrában benne a cégen belül. És azt is tudnia kell, hogy jelenleg kint a világban milyen veszélyek vannak, amik befelé jönnének.
Illetve fontos még az, hogy enforszolja azokat a policy elemeket, amik lehetővé teszik a biztonságnak a szinten tartását, tehát például a jelszavaknál a need to know elv, ne engedje azt, ne tegye lehetővé azt, hogy az ő működési területén például embereknek több jogosultsága és hozzáférése legyen, mint amennyire a munkájukhoz szükség van. Ez egy marha fontos feladat, és ez szerintem ez a CSO-nak egy olyan feladata, hogy ezt rendszeresen auditálni kell, ellenőrizni, és ha nincs, akkor oda kell csapni, hogy hello.
Igen, na, igazából nagyon, de azt kell, hogy mondjam, tehát tényleg, hogy ez a CSO az, ahogy mondtad is, Antenna, ez egy magas beosztású pozíció, azért, mert nagyon sok felelősséggel, és nagyon sok ilyen szempontból nagyon sok munkával jár. Na, úgy egyébként a való életben. Nem is feltétlenül várom el ezt egyébként egy embertől, tehát mindenképpen kell neki olyan emberek, vagy egy olyan struktúra, ami segíti őt, ezt egyedül nem lehet szerintem vinni egy nagyobb cégnél. De a végeredményben neki fölül mindenképpen képben kell lenni ezekre a dolgokkal.
Így van, illetve emellett még jogszabályok, megfelelősége, governance, a cégre, az országra vonatkozó IT biztonsági, illetve az EU-s szabályozások, NATO-s, tehát ez mind az ő feladatköre. Tehát ő mondjuk ugye egy framework-öt ad ahhoz, hogy az a cég tudjon majd működni az irányelvek között. Nagyon fontos, azt mondtátok ti is, hogy azért szakmailag legalább képben legyen, ami azt is jelenti, hogy egy interjú során megkérdeznék tőle, hogy tartja magát képben security szempontból. Ha tőletek kérdeznének ilyet, akkor nektek mi lenne a válasz? Kezdjük mondjuk Ninjával.
Ó, én azt mondanám, hogy egyrészt open source intelligence-el tartom magam képben, tehát napra készen, illetve a híreket olvasom. Nekem össze van gyűjtve számtalan informatikai biztonsággal foglalkozó híroldal, meg az ExploitDB, meg ilyeneknek az RSS feedjei. Egy olvasóba bele, és ezt így naponta átolvasom. Jó, most nem mondtam igazat, nem minden nap olvasom át, de mondjuk naponta, két naponta azért ránézek. Átlapozom.
Hát kell lapozni. Valami még?
Hát más, hát igazából annyira nem. Persze lehetne még ezt mélyíteni, mert érdemes Twitter feedeket nézni, meg ilyesmit, tehát az érodélyekre vadászni, sőt, hogy is hívják ezt? Threat Intelligence-el érdemes foglalkozni. A probléma ezzel az, hogy akkora információ áradat van előttünk, olyan, mintha minden nap át kéne úszni a Balatont, és ez nem olyan könnyű azért.
Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ami egyébként a poén az az, hogy ugye már mi ebben dolgozunk, úgyhogy, és hozzánk jönnek kérdések sokszor. Mi egy olyan csapatban dolgozunk, ahol így, tőlünk így kérdezni szoktak, hogy mi a véleménye erről, mi a véleménye arról. És igazából, hogyha én nem is olvasom a híreket, akkor is sokszor szembe jön velem egy olyan kérdés, ami most valahol felütötte a fejét, és egyszer csak szembe jön, és akkor így, ha nem is voltam rá ugyan kíváncsi, mert éppen nagyon el voltam foglalva valami nagyon fontos dologgal, akkor is bele kell néznem, mert valahogy választ kell szülnöm, és igazából ezek olyan dolgok, amik tehát így változnak a változók, a történetet, tehát hogy miben van a sérülékenység, milyen a sérülékenységnek a körülményei, illetve a feltételei, tehát ezek így folyamatosan változnak, de maguk a hírek azok általában mindig ugyanazok. Tehát mindig vagy egy malverrel, egy betöréssel, egy valamilyen támadással, és igazából a válaszok azok mindig kb. Ugyanabba az irányba mozognak, de azért nyilván meg kell nézni mindig, hogy mi a konkrét eset, amiről beszélünk. Én is ilyen, tehát ilyen teljesen hétköznapi hírportálokat szoktam, vagy security, tehát hétköznapi security hírportálokat szoktam olvasni. Nagyon-nagyon-nagyon a security-nek a világa, de az igazán értékes, illetve nagy hírek azok itt is felbugyognak, mert azért ezeknek a portáloknak napi szinten kell híreket közölniük, és ugye azért ők is vadásznak a hírekre. Úgyhogy ha valami említésre méltó, illetve tudni érdemes, akkor az mindig felbugyog a tetejére, még a legszarabb honlapoknak is az oldalára. Úgyhogy egyébként, ami ilyen nagyon light-os információ, ez most jutott eszembe, nem szoktam őket reklámozni, ugyebár van a Hack5-nak a csatornája, ami a YouTube csatorna, ami kifejezetten ilyen hétköznap, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát ilyen igazából hétköznapi nyelven angolul beszélnek a security, aktuális security információkról.
Ez ismerősen hang.
A Hack 5?
Nem, az a hétköznapi nyelven beszélő security dolgokról. Nem,
igen,
nem,
igen.
Nem
igen, kicsit ismerős, de ők angolul beszélnek róla, illetve YouTube-os formában, és ilyen napi szinten jelentkeznek, és tényleg nagyon gyorsan ledarálják. Tehát így mit tudom én, ma ez történt, ma az történt, ma kicsit olyan, mint a csak bulvárosabb.
Mint a Sans-nak a Stormcast-ja.
Igen, pontosan. Arra gondoltam. Nekem egy kicsit néha túl bulváros az előadásuk, illetve most már nagyon sok a reklám benne.
Vannak, akik nem merülnek olyan mélyre, azok a könnyű bulvárok.
A könnyű bulvárok. Azt a kurva életben. De egyébként nagyon, tehát ők nagyon sok, tehát ők már legalább 10 éve nyomják, a Hack5-osok nagyon sok mindent letettek az asztalra. Voltak ilyen, a security témában ilyen amerikai hírességek is a vendégeik, úgyhogy igazából régóta ott vannak. Nekem egy kicsit bulváros, de hogyha valaki csak úgy szeretne, mit tudom én, egy napi 5 perces YouTube videót megnézni, akkor szerintem iratkozzon fel rájuk.
Itt olvastad azt a bulvárhírt is, ami a PewDiePie-jal történt?
Ne, beszélsz, én fel vagyok iratkozva a PewDiePie-ra.
Köszönjük, akkor itt véget ért a podcast.
Mi az a PewDiePie, vagy
mi az a PewDiePie? Ez egy youtuber. A PewDiePie az egyik legelső ilyen gaminges, de egyébként már szerintem ő is legalább 10 éve nyomja, vagy nem tudom hány éve. Neki van egy harca most egy indiai céggel, aki ugye ő a number one a subscriber listáján a YouTube-nak, és ez az indiai cég, ez a T-Series, ő az, aki most hatalmas tempóban halad. egyesek szerint azért, mert minden egyes indiai YouTube account automatikusan fel van iratkozva a T-Series-re. És így elég nehéz küzdeni. Egyébként ez nem egy azt kell hozzátenni, hogy ez nem egy komoly harc a világ első, tehát hogy a top egy helyért. Igazából csak egy poén, ami már annyira messzire ment ez a poén, hogy most már emberek plakátokat raknak ki, óriás plakátokat, a ismerőseiket kötelezik arra, hogy feliratkozzon a PewDiePie-ra. Tehát ez egy elszabadult mém igazából. Ez nem komoly, PewDiePie se gondolja komolyan, de annyira jól megy, hogy most már nyomtatókat hackkeltek meg, illetve hogy amik sérülékenyek az interneten, ezeket így tömegesen nyomták ki rajta az üzenetet, hogy subscribe to PewDiePie, és unsubscribe T-Series. Úgyhogy igen, tehát a hackerek is beléptek most már, annyira azért nem hacker, mert ezek ismert sérülékeny nyomtatók az interneten, csak valaki tökös volt és megcsinálta. Egyébként nyilván azt mondják, hogy vigyázz, tehát ilyet ne csináljunk, mert ez nyilván ez bűncselekmény, és számítógéppel való visszaélés, és blabla, de a gyerekek, hát tehát a mém érdekében bármit, úgyhogy én csatlakozom ehhez. Én most igazából mi is megtettük a részünket annak érdekében, úgyhogy megkérjük a kedves hallgatókat, hogy iratkozzanak le a T-Series-ről, és iratkozzanak fel PewDiePie-ra.
Én az ellenkezőjé búzítok mindenkit, veszem PewDiePie, mert egy irritáló pöcs.
Te mikor néztél utána a PewDiePie-t? 6 évvel ezelőtt?
Nem, én viszonylag gyakran belefutok, mert muszáj. Tehát amikor SS-t fogyasztok, akkor mindig feljön, és akkor mindig leköpöm a tabletemet.
Úgy érzem, ez a 6 évvel ezelőtti dolog, amit
én nem biztatok senkit semmire. Viszont erről eszembe jutott az, hogy nekem régi nagy kedvencem az a 1000 éves történet, hogy van ez a low-end, vagy a szegény ember vírusa. Tehát ez a, amikor kapsz egy floppy lemezt, vagy valamit, mindegy, és akkor egy textfájl van benne, és annyit ír, hogy szia, én a szegény ember vírusa vagyok, nem volt pénzem nagyon fejleszteni, úgyhogy légy itt, törölj már le néhány fájlt a számítógépedről, és add tovább ezt a lemezt. Na és akkor ezt lehetne nyomtató változatban is, hogy kinyomtatja a nyomtató, hogy szia, megfertőztem a gépedet, most légy szíves, törölj le mindent, formázd le a Winchestert, és aztán mit tudom én,
Faxolját máshova.
Faxolját, igen, valakinek. Tréfát félretéve egyébként. Tök jó, hogy nem tudom én, ti hogy vagytok így a hangulattal, de nekem már jön a tehát érzem már ezt a mikulásos dolgot.
Igen.
Egyre jobban, és hallottam, hogy két jakt beszélget a kikötőben.
Ja, tudtam.
És így mondja az egyik, hogy hú, te halad, én már annyira várom a december 6-át, mire a másik, hogy ezt miért várod annyira? Hát mert ha jók vagyunk, ajándékot hoz a Mikulás.
Hú, bassz meg. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, legyetek hajók!
Legyetek hajók!